Szeretett testvéreim, bizonyság tételem alapigéjéül az előbb hallott ige szakaszhoz olvasom még a zsidókhoz írt levél második részének az utolsó versét, a 18-at. Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, mindannyian, akik a Szentírást olvassuk, tudjuk, mert újból és újból szó van a Bibliának arról a tanításáról, amelyet három kulcs szóban lehet összefoglalni, amelyek így hangzanak: kísértés, csábítás és próbatétel. Ezek a kulcs szavak nem csak a Szentírásban, mint tanításban, történetekben és bölcselkedésekben tanító szent iratban, hanem az életünk minden napjaiban is jelen vannak. Mindannyian tapasztaljuk, hogy nem elvont fogalom a csábítás, a próbatétel, a kísértés, hanem nagyon valós, nagyon is valóságos dolgok, és mindannyiunknak időről időre, újra és újra szembe kell néznünk ezekkel, mert próbatételektől sem mentes az életünk, csábításoktól sem mentesek a mindennapjaink, és ahogyan erről Jézus beszél is, Pál apostol ír is, minden keresztény hívőnek újra és újra nyomába szegődik a sátán, és kísértésekbe víve megpróbálja elszakítani az élet urától. Ezért tehát azt mondhatjuk, hogy mindannyian küzdünk ezekkel a valóságos eseményekkel az életünkben, és az Új Szövetség tanítása szerint, az evangéliumok tanítása szerint az Úr Jézus sem volt kivétel ez alól, hiszen éppen itt mutatkozik meg leginkább talán az ő ember volt, ahogy Isten létére emberré lett, és amikor eljött vállalva az emberlétnek minden dimenzióját, minden valóságát, akkor nem volt mentes ez alól a harc és küzdelem alól sem, hogy a csábítás, a próbatétel, a kísértés az ő életében is jelen volt, mint ahogy Máté, Márk és Lukács evangélista meg is írja, ahogyan hallottuk most, azt a próbálkozását, azt a rohamát a sátánnak, amikor Jézus a küldetésére készülve, visszavonulva 40 napos böjtöt tartott, és ebben a sátán reménysége szerint legyengült testi-lelki állapotában remélte, hogy eltérítheti őt attól a küldetéstől, amelyet az Atyaisten rábízott, amit értünk emberekért vállalt. Ezért ez a harc és küzdelem, amelyet hallottunk a Lukács írása szerint, evangélium szerint, nem csak Jézusra nézve, hanem mindannyiunkra nézve is következményekkel jár, és nem utolsó sorban pedig éppen Jézus a példánk abban, hogy amikor mi kísértésekbe jutunk, akkor hogyan is lehet azokban megállni és megmaradni. Mert, és azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, újra hadd mondjam, a kísértés nem egyszerű esemény az életünknek, amelyet vagy így, vagy úgy túlélünk, hanem élet és halál kérdésévé lehet, hiszen a sátán cél, hogy elválasszon az Úristentől bennünket, aki pedig örök életet ígér nekünk, ha vele vagyunk, ha az övé maradunk, ha pedig hátat fordítunk neki, ha elbukunk a kísértésben, akkor az a veszély fenyeget, hogy elveszítjük örök jutalmunkat is. És éppen ezért, szeretett testvéreim, időről időre szükség van arra, hogy mi magunk is megvizsgáljuk, hogy a Szentírás mit tanít ezekről a dolgokról, hiszen, ahogy az előbb mondtuk, nekünk mindig szükségünk van arra, hogy erősítsen bennünket ebben a harcban és küzdelemben Isten igéje. Ezért visszafelé haladva az előbbi felsorlásban, hadd vegyük sorra tehát a próbatétel, a csábítás és a kísértést, hogy mit is tanít erről a Szentírás nekünk. Az első tehát ebben a sorrendben haladva a próbatétel, és azért vesszük ezt előre, mert a Szentírás sok helyen beszél arról az Ószövetségben is, a választott nép életében is már, hogy Isten próbára teszi a választott népnek, tehát Izraelnek a hitét, a benne való bizadalmát, a hűségét, az, hogy követi-e őt a kijelölt úton, de nem csak a választott népnek, mint mint tömegnek, ahogyan a kivonulás történeteiben így olvassuk, hanem az egyes embernek is, a hívőnek is a személyes életét és hitét próbára teszi Isten, ahogyan ezt tette Ábrahámmal is, amikor elhívta, amikor kihívta őt a pogány tömegből, akkor próbára tette Ábrahám hitét is, hogy vajon tényleg követje őt, tényleg hűséges-e hozzá, tényleg meg tud-e állni, majd akkor is, amikor már nem Isten teszi próbára, hanem amikor az ellenség rohamazza őt, meg tud-e állni, elég erőse a hiten. Az Úristen kipróbálja, azaz megvizsgálja az embernek a hitét. A Szentírás következetes tanítás az, hogy ezt mindig azért teszi az Úristen, hogy ezzel megerősítsen bennünket. Tehát mai szóval úgy mondhatnánk, hogy pozitív akció ez, Isten mindig azzal a szándékkal közelít bennünket, amikor próbára tesz, hogy egyrészt mi magunk elé is tükröt tartson, hogyan is állunk tehát a hitben, a hozzávaló hűségben, hol tartunk azon az úton, amelyen ő vezet bennünket, másrészt pedig soha nem az a szándéka, hogy eltántorítson, soha nem az a szándéka, hogy bűnre vigyen bennünket, hanem éppen az a szándéka, hogy megerősítsen a bűn elleni harcban, hogy felkészítsen bennünket a próbatételek által, megerősítsen bennünket, hogy igen, lesznek majd csábítások és kísértések az életünkben, mi akkor már azokkal szemben felvértezve, és lélekben is megerősödve tudjuk felvenni a harcot és a küzdelmet. Zsoltárok könyvben olvastuk a múltkor, itt a templomban, hogy úgy próbálja meg az övét az Úristen, mint amikor az ötvös, a nemes fémet, a nemes ércet tűzbe bocsátja, és éppen azért bocsátja a tűzbe, hogy felhevülve, megpróbálva kiégjen az ércből a salakanyag, azt elválaszthassa a tiszta nemes fémtől, hogy megmutassa az ércben található nemes anyagot, az ezüstöt vagy az aranyat, és így azt tisztíthassa, és alkalmassá tehesse arra, hogy aztán megmunkálva nagyon szép dolgokat alkosson belőle. Így magyarázza a Szentírás az Úristennek ezt az iménti kifejezéssel ismételt pozitív akcióját, hogy az a dolga, hogy bár ez az a célja, hogy bár ez fájdalmas a próbatétel, és bár mi nem mindig tudjuk, amikor próbában vagyunk, hogy az meddig tart, hogy az mennyire ez fájdalmas, de mindig biztosak lehetünk abban, hogy az Úristennek az a célja, hogy ezen túljutva még inkább megerősödjünk, még inkább alkalmasokká legyünk arra, hogy ő kézbe véve bennünket, az életünket úgy formálja, hogy abból nemes dolgok alakulhassanak, ő alakítja az életünket. Ezért nem véletlen, hogy Pál apostol is Timóteusnak azt írja, Timóteusnak, az ifjú tanítványnak, második levél, második része, 15. versében, hogy te is kipróbált munkásként állhass az Úr szolgálatába. Erről van szó, hogy nekünk magunknak is szükségünk van a próbatételekre, hiszen addig bizonytalanok vagyunk önmagunkban, nem? A saját hitünkben, hogy mi mindent tudunk megtenni az Úristenért. A próbatételek ebben segítenek, hogy megerősödjünk a benne való bizodalmunkban, a hitünkben, és aztán annál alkalmasabbak legyünk arra, hogy ő egyre nehezebb feladatokat is ránk bízhasson. Szentírás tehát, ahogyan ezt ki is mondja, az Új Szövetség is több helyen, nem kísért bennünket az Úr, hanem próbára tesz, nem bűnbe akar vinni, hanem éppen az a célja, hogy a bűnnel szembeni harcban egyre erősebbekké tegyen bennünket. És a második tehát a csábítás, ami ebben a sorban illeszkedik, és amit talán leggyakrabban tapasztalunk mi magunk is a mindennapi életünkben, egészen kicsi kortól kezdve, egészen szinte életünk végéig, mindig szembesülünk azzal, hogy van egy eltervezett utunk, egy kitűzött célunk, szeretnénk jót tenni, a jóton járni, és lépten nyomon azt mondhatjuk, alkalmunk van arra, hogy elvonja a figyelmünket valami erről a célról, erről az útról, hogy el akar vonni bennünket, hogy ne arra menjünk tovább, hanem más irányba. Hogy ne annak a célnak a megvalósítására törekedjünk, hanem elégedjünk meg más célokkal. A csábításnak az a lényege, hogy eltérítsen bennünket a jó útról, amelyre már ráléptünk, hogy eltérítsen bennünket az Úristen által kitűzött céltól, amelyet már mi magunk is jónak és értelmesnek, elérendőnek fogadtunk el. A csábítás lényege az, hogy más irányba vigyen bennünket. És azt mondhatjuk, összefoglalva a csábításnak a lényegéről, hogy mást akar adni a helyet, amit az Úr is akar nekünk adni, amit már mi magunk is készek vagyunk elfogadni őtőle, amire rábólintottunk, hogy beláttuk, ez a jó, ez az igaz, ez a helyes. És mégis a csábításban az a cél, hogy mást fogadjunk be kezünkbe, szívünkbe, gondolatainkba. A csábítás kevesebbet, sokszor silányabbat ígér, mint az igazán jó, és ami talán leginkább tapasztalunk, könnyebb utat ígér. Könnyebben megszerezhető örömöket, könnyebben megszerezhető boldogságot, könnyebben elérhető célokat tesz, helyez elénk, és azt mondja, azt sugallja belénk, hogy elég ez is, jó az is, hát mások is megelégszenek. Miért kellene annyit törned magad az igazán nemes célokért? Miért kellene annyit küszködöd, hogy a jó úton maradhass? Hát nézd, sok-sok ember életében ott vannak ezek a dolgok, amik ugyan kevesebbek, nem érnek annyit, silányabbak, de mégis megelégszenek ezzel. Fogadd el te is ezt, ez a csábítás lényege. Mindannyian ezer példát tudnánk mondani, hétköznapi dolgokat is, és igazán fontosakat is, kevesebbel, a könnyebb úttal elégedjünk meg. Ez az akció, amelyik ugyan kevesebbet ad az embernek, mégis ad azért valamit, sőt, igen gyakran nehéz helyzetbe kerülünk, amikor azt tapasztaljuk, talán mások életében, talán magunkéban is, hogy előfordul, hogy a helyben elérhető céloknál, a helyben meglévő lehetőségeknél a csábító jobbat, erőnyösebbet, vagy többet kínál. Nem ellentmondás az előzőhöz képest, hanem úgy lép tovább a csábító, hogy többet, jobbat, erőnyösebbet kínál személyesen valakinek. Aki, ha él ezzel a lehetőséggel, elhagyja az övéit, megy a jobb, megy a több, megy az erőnyösebb után, és ő maga lehet, hogy jól jár majd, de megszegényíti azokat, akiket hátrahagyott, mert a saját tehetségét, mert a saját erejét, mert a saját bölcsességét már nem annak a közösségnek a szolgálatában, hanem valahol máshol a saját maga előnyének a kiaknázására használja fel. Talán ezek a legkeservesebb élmények, amikor hosszú idő múlva döbben rá az ember arra, hogy egyszer régen engedett a csábításnak, nem tisztességtelen úta csábították, nem arra, hogy rosszakat tegyen, nagyon is jót tett, nagyon is szépen haladt előre, de mégis bele sajnul a fájdalom talán évtizedek múlva, hogy biztos, hogy erre kellett nekem jönnöm. Ott hagytam azokat, akik között nevelkedtem, akik szerettek, akik várták, hogy amit nekem adtak, azt majd visszaadhassam nekik, és nem a saját helyemen éltem le az életemet. Nagyon nehéz ilyenkor a kívülállónak, a többieknek segíteni, vagy véleményt mondani, hiszen éppen ezt látjuk a mai világban, a felgyorsult élettempóban, hogy a nagyon sokakat ér ilyen csábítás, hogy hagyja ott azokat, akik eddig együtt küszködött, lépjen más útra, menjen máshová, és könnyebb, és jobb, és szebb lesz. És bizony rendszeresen hallom én is, a eltávozottaktól tényleg könnyebb, jobb és szebb. De vajon megtalálják-e a lelki nyugalmukat, megtalálják az igazi megelégedést és az igazi örömet? Vannak fiatalok, akik még azon az úton vannak, hogy tényleg minden, vagy legalábbis sok minden jobb és szebb, és nem jönnek haza. De vannak idősebbek, ismerőseim, akik már régen évtizedek óta kint vannak, és ott van bennük az a vágyakozás, hogy de jó hazajönni, de jó lett volna az egész életet itthon leélni. Sokfajta csábítás van, mindegyiknek a lényege az, hogy ne az igazán helyeset, hanem ahelyett valami mást tétessen meg velünk. És kedves testvéreim, a harmadik ebben a sorban a kísértés, amelyről az evangéliumon is azt olvastuk, hogy Jézus is kísértette az ördög, És egészen világos, hogy az volt a szándéka, hogy a küldetése betöltésére készülő Jézust rávegye arra, hogy adja fel ezt a küldetését, ne is vágjon bele, hanem egy más útra lépve ne teljesítse azt, amit vállalt, amit Isten feladatként rábízott. Azt akarta elérni a sátán, hogy Jézus ne az emberekért áldozza az életét, hogy ne vigye végbe a kereszthalál által a megváltásnak a művét, az egyetlen lehetőséget ne teremtse meg, hogy az ember a bűnéből Istenhez jusson, hogy a bűnbocsánatot megtalálsa, hogy a kározatból az üdvösségre és a halálból az örök életre juthasson. Ne ezt tegye Jézus, hanem ne törődjön az emberrel, csak saját maga dicsőségével, csak a saját maga hatalmával, olyanokat kínál neki a sátán, amelyek azt szírozzák, hogy a többiek hadd vesszenek, hadd pusztuljanak, nem baj, ha nem tölti be a küldetését, csak ő maga hírnévre, hatalomra, dicsőségre tegyen szert. Ez az elsődleges olvasata, amit lehet látni a kísértésnek a történetéből, de mögötte pedig az van, amit nem mindenki és nem mindig látunk meg, hogy a kísértő olyat ígér, amit nem adhat meg az embernek. Ez a csapdája, az igazi csapdája a kísértésnek, hogy valami olyat ígér nekünk a kísértő, ami kívánatosnak tűnik, ami jónak tűnik, ami szépnek tűnik, amit még helyesen is lehet, de ezt nem adhatja meg nekünk. Ez a sátán régi próbálkozása, hogy olyanokat ígérjen az embernek, amiket csak az Úristen adhat meg. A sátán akarja Isten helyett megadni nekünk. Azt ígéri, hogyha ráhallgatunk, ha őt követjük, azt tesszük, amit ő mond, akkor ő olyat ad nekünk, amit egyébként csak Isten adhatna meg. Ez volt Ádám és Éva kísértésnek is a lényege. Isten mindent megadott az embernek, de a sátán eljutott, hogy nem, én még tudok adni valamit neked. És éppen az a bűnesetnek is a tragédiája és szomorúsága, hogy amit ígért a sátán, amiért odaadták az engedelmességet, a hűséget, Istennel szemben feladták ezt, azt nem adhatta meg a sátán, nem adta meg, mert nem is adhatta meg. Ezért nagyon veszélyes, mert arra épít a sátán, ami az emberben igen mély vágy, hogy olyat szerezzünk meg, olyan legyen a miénk, amit mi a saját erőből nem szerezhetünk meg. És ezt ígéri a sátán, hogy te nem tudod egyedül, ez túl van a te hatóködön, de ha engem követsz, ha nekem engedelmeskedsz, akkor majd én megadom neked. És amikor enged az ember a kísértőnek, akkor azután nagyon keserves csalódás fogja érni, mert rádöbben arra, hogy az ígéretet nem tudja, nem is akarja, de nem is tudja a sátán megvalósítani. És ma ezt nagyon sok életpéldán látjuk, amikor a mai környezetben fiatalon, igen fiatalon az emberek, az üzletemberek, a szakemberek olyan karriert futhatnak be, amelyről korábban nem is lehetett álmodni, még néhány évtized ezelőtt sem, korábban még kevésbé, hogy fiatalon olyan vezető pozíciókba, olyan helyzetbe jutni, ami igen-igen csábító. És ezért lássuk be, és tudjuk is, sok mindent kész feláldozni a fiatal ember. Feláldozni azért, hogy megszerezhesse azt, amit sokan irigyelnek, amit régen nem is lehetett elérni. És éppen ezen a héten is beszéltem egy olyan fiatal ember, aki 38 éves, és már visszavonult a vezérigazgatóságból, mert rádöbbent arra, hogy amit ott kaphatott, amit ott elérhetett, az nem ér annyit, amennyi áldozatot érte vállalnia kellett. Ez, és nagyon sok ilyen példa bennünket is figyelmeztessen arra, hogy amikor a sátán ígér bármit is, legyen az csak kisebb dolog, vagy nagyobb, nagyon kell vigyáznunk arra, hogy amit ígér, azt nem tudja megadni nekünk. Nem fogja, nem tudja megadni. Ezzel szemben viszont, amit ezért cserébe kér a sátán tőlünk, és azt odaadjuk, azt nem fogjuk visszakapni. Az elvész örökre. A csábítás, azt mondhatjuk, hogy jóvá lehet tenni sok mindent. Tegnap elcsábultam, ma ellenállok, és jóvá teszem, amit elkövettem. kísértésben ez a szörnyű, hogy amit a sátán kicsikar az embertől, amit odaadunk neki cserébe a hamis ígéretért, azt nem fogja visszaadni, azt nem fogjuk visszakapni. A sátán tudja azt, hogy az emberben ma is ott munkál Ádám és Éva vágya, hogy olyan legyen az ember, mint Isten. Persze így ez a mondat, így kimondva, ez sokakban ellenállást ébreszt, de ha igazán őszintén szembenéz magával az emberiség és az egyes ember, akkor valójában mindennek a mélyén ez a vágy, hogy de jó volna, ha mindenható lennék, de jó volna, ha minden az enyém lehet, jó és szép. És erre épít a sátán, ezért tesz nagy ígéreteket, ezért tud sokakat törbecsalni és megrabolni az életüket, hogy aztán természetesen ne adhassa meg, ne teljesíthesse be ezt a vágyunkat. És ezért, mindezek után pedig, ezért jó figyelnünk arra, ahogyan Jézus viselkedett a megkísértésekor, és a zsidókhoz írt levél bizonyság tételére, amelyben azt olvassuk, hogy Jézus maga is valóságosan megkísértetett. Ez nem mese, megkísértés története. Valóságosan megkísértetett, a sátán valóban el akarta érni azt, hogy adja fel a küldetését, hogy neki engedelmeskedjen, meg akarta rabolni az ő életét, és mivel ez így volt, maga is kísértést szenvedett, ezért tud segíteni rajtunk is, akik szintén kísértésbe jutunk. Mi volt Jézusnak a titka? Az volt a titka, amit ki is mond, hogy az élő kapcsolatot az Atyával nem engedte megszakítani, sőt éppen azért vonult el a pusztába, és azért volt a böjt, hogy ez a kapcsolat megerősödhessen. És amíg élő kapcsolatban volt, és mindvégig abban volt az Atyával, addig meg tudott maradni bűn nélkül, meg tudott állni a kísértésben. Ezért szeretett testvéreim, Jézus példája, és a zsidókhoz írt levél bizonyságtétele nekünk is azt hirdeti, hogy egyedül az Úrral fenntartott élő kapcsolat az, amelyik a kísértésben erőt és egyáltalán lehetőséget tud nekünk adni arra, hogy megálljunk a sátán ármánykodásaival szemben. És így értjük meg, miért olyan fontos a református kegyességnek a mindennapi bibliolvasásra, imádkozásra vonatkozó része, miért olyan fontos az, hogy a gyülekezet közösségében rendszeresen összegyűlve egymás is erősítsük hitünkben, mert ha ez az élő kapcsolat az Úrral megszakad, akkor van esély arra, hogy a kísértőnek engedünk, hogy Ura erőt vesz rajtunk, hogy ő neki fogunk engedelmeskedni, és nem az Úristennek. Az Úristennel fenntartott élő kapcsolat az, amely megvéd bennünket kísértésben, csábításban és majd próbatételekben is erőt ad mindannyiunknak. Amen.